És ahogy már korábban többször elmondtuk, például aranyköpés rovatunknál, 120 éve, 1903. július 25-én született Ajtai Andor, Kossuth-díjas magyar színész, rendező, és Katona Csaba történész őt jelölte meg, mint akiről szívesen számol be a születési évfordulója kapcsán. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és nagyon örülök, hogy ráesett a választás, mert egy egészen kiváló karakterszínészről van szó, akinek a neve hasonló biztosan szintén elindult a feledés felé, hát próbáljuk meg ezt a, mondjuk úgy, hogy negatív folyamatot megállítani a magunk eszközeivel.
Hát pedig képzeld el, hogy nekem eszembe jutott egy régi felvétel, bár ugye színpadi szereplései között elképesztő sok minden volt. Noszti fiút játszotta nagyon sokszor, de olyanokat is, mint Ben Johnson Volponéje, ugye a pénz komédiája, rengeteg ilyen szerepet, de eszembe jutott az a dal, amit most megkockáztatom, hogy Ajtai tett híressé, a Tanulj meg fiacskám komédiázni, az Erkovics Béla szerzeménye.
És akkor gondoljunk, ha már erre a teljesítményére is büszkék lehetünk okkal, a Vinbudai Házfák, és még hosszan sorolhatnám, nem sírok én. Ez a csodálatos orgánumú színész valóban, semmi más nem tett volna, mint hogy felénekli ezt a néhány dalt, és ezek közül azt gondolom, hogy valóban ez a korona ékszer, az a Tanulj meg fiacskám komédiázni, a végén a keserű tapasztalattal, mert minden csak komédia. Hát már akkor érdemes volna emlékezni róla. Viszont az érdekes történet, mert ezt a dalt, ezt nagyon sokan ismerik, de szerintem jóval kevesebben tudják, hogy ez igazán az ő hangjával vált. Annyira ismerték, amennyire ismert. Márpedig neki kiváló hangja volt, azt írták róla a kritikusai, hogy annyira kiváló orgánuma volt, hogy a leghalkabban elsuttogott mondatait is tisztán lehetett hallani, ami nyilván egy nagyon komoly adottság egy színész esetében. Arra viszont abszolút nem volt predesztinálva, hogy színész legyen, és akkor nézzük meg az életét, hiszen a lehetőséget arra megemlékezünk róla, ez valóban a 120. évfordulója adta 1903. július 25-én, tehát a jó számom napra pontosan 120 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Fogaras városába. Ugye Fogaras ma már Románia része, nem tudom, jártatok-e ott, van egy csodálatos vára, Babis Mihály egy darabig tanárkodott itt, tehát ez a szülői ház, ez a szülői környezet zenében határozó lett számára. Kezdjük mindjárt azzal, hogy nem az volt az eredeti neve, hogy Ajtai Andor, ez egy választott művész név, eredetileg Kovács Andor volt, de akkor mondom a teljes nevét, Nagy Ajtai Kovács András Antal Pál. És ebből a nagy ajtaiból, a nemes élőlépből választott az Y-nal írt ajtaiból.
Ja, most megnéztem, bocsánat, hogy megszakítalak, hogy ez Brassótól van nem messze Fogaras. Onnan emlékeztem, hogy nem álltunk meg ott sajnos, de ezt akkor ezek szerint rosszul tettem.
Én jó szívvel javaslom, mert a vár és környék az magában ragadóan szép, és hát hogyha álltál arra autóval, akkor emlékezhetsz rá, hogy a fogarasi havasok ott vannak a háttérben, ahogy mész el a város mellett kocsival, tehát csodálatos természeti környezet. Maga a vár pedig ugye egy komoly történeti emlék. Hát ez volt az ő szülővárosa. Édesapját úgy hívták, hogy Nagy Ajtai Kovács Pál főerdő tanácsosként szolgálta a magyar államot, illetve édesanyja pedig Vitrói Puskás Aranka. És ugye ez a környezet, ez nem feltétlenül arról szól, ez a hivatalnoki szigorú környezet, hogy hát belőle úgymond színész legyen. A visszaemlékezésében a következő írta a szülői házról. Ez a ház maga volt a megcsesztesült apai hajlék, amelynek légkörén egy szigorú, kemény és igazi férfi arcéle uralkodott. Tehát egyszerűen fogalmazva, lefordítom magyarra, ezt nagyon szépen írt a körbe, hogy már gyerekkorától vonzott a színészet, ezzel akar foglalkozni, hát maradjunk, hogy az édesapja ezt mereven ellenezte, hogy komédiás legyen az ő fiából, aki egy nemes család leszármazottja, egy komoly hivatalnoknak a fia. Közben jöttem egy olyan dolog, ami elodázta ezt a választást, az apa fia közötti vitát, ezt úgy hitták, hogy első világháború. És a fiatal Kovács Andor, vagy nevezzük mostantól Ajtai Andornak egyszerűség okán, 16 évesen jelentkezik katonának, és harcol a fronton, vagy a román hadifogságba esik. Szerencsére azonban bántalom nem éri. Leérettségizik, és tisztviselőként kezd dolgozni a hangyabiztosító RT-nél, majd egy banknál, és még mindig nem tartunk ott, hogy teljesen logikus legyen az, hogy ő színészettel foglalkozunk, próbálkozik, jön a gazdasági világválság. Bécsben egy akkumulátor kölcsönző vállalkozásba társul be. Mondjuk most ezt ne keverjük össze a jelenkori akkumulátorgyárak, mert ez nem egy ilyen volumenű dolog.
Nem, akkor mit csinálsz? Milyen aksik voltak azok?
Fogalmam nincs, mert a technika történetet nem értek, de azt gondolom, hogy számomra azért érdekes az info, mert ez mutatja, hogy a fiatal ember útkeresése nem bűnül.
Oké. Okay.
Megkockáztatunk, Kína nem volt mögötte, tehát ezt így
kijelenthetjük, igen, igen.
Viszont a bécsi tartózkodás idején jött egy tragikus hír, nevezetesen édesapja halálhíre, és hogy ez összefüggje azzal, hogy utána be tudott iratkozni Rákosi Tibi híres színiiskolájába, vagy nem függ össze azzal, nyilván az apai ellenkezés ugye eltűnt a térből, hát ezt nem lehet tudni, de beiratkozott oda, és hát én a szegedi színtársadalomnál kezdett játszani. Először, majd 1932-től a Víg Színháznak lett a tagja. És nagyon érdekes az ő szerepe, mert valahogy 30 éves korától, 30 éves korától azt hitták róla, hogy a legjobban öregíthető magyar színész volt, aki tehát jóval idősebb karakter szerepeket el tudott játszani, mint amilyen az életkora volt. Mondjak egy analóg példát, gondoljunk Pécsi Sándorra, aki 50 éves kora körül halt meg, nagyon-nagyon fiatalon, és ha ránézünk, képződjük elég Kvendel Gáspárt.
Igen, igen. Kvendel apu hány éves volt a regényben? Hát vagy nem tudom, 70-80 biztos.
Így. Uh-huh. Vagy Szellemfia a Lidlófiban, ahol épp az is 30-as abban a filmben konkrétan, Pécsi Sándor. És őre rámondták azt, hogy nagyon jól lehetett öregíteni, és ilyen elegáns szerepeket bíztak rá, hogy ezeket vigye el. Megjelent egy nekroló róla a halál évében az MTA kritikai kiadás, MTA kritika címlapban, és idézem: ezüst színész volt, mint a nagyon elegáns úszó téli hold, egy betárásodott régi tükör, vagy az igen finom evő eszközök, nem csak azóta, hogy a haja ezüsté vált, hanem fiatalabb korában is. Választékos modorú színész, elsősorban a színpadon, ahol többnyire úriembereket játszott, de abban is, hogy végigment az utcán, visszaköszönt vagy kezet nyújtott. Okos színész, bár ösztönös intelligenciája alig, ha nem nagyobb volt, mint a bűvelsége, finom modorú színész, akiben a lélekérzékenysége is előbb-utóbb magán rávált. És nagyon szépen írja azt, hogy milyen szerepeket kapott: a őszülő homlokú udvarlót, a professzort, a mindig az úriembert játszotta, az idősödő úriembert, aztán az 50-es években ez egy picit megváltozott, majd arra mindjárt rá fogunk térni, de találtam egy jó történetet róla, nevezetesen, amikor fiatal színészként be kéne ugrani a Csortos Gyula helyére. És azért gondolunk bele, hogy egy fiatal színész számára ugyancsak távolságtartó elegáns Csortos helyére beugrani, hogy micsoda lehetőség. A 8 órai újság a következőt írja erről: Csortos Gyula váratlan megbetegedése zavarba hozta a Víg Színház igazgatóságát, de a tegnapi előadást a színház egy fiatal tagjának bátorsága és ügyessége megmentette. Ajtai Andornak hívják a fiatal színészt, ki próba nélkül ugrott be ebben a nagyobb szerepben, és így megmentette az előadást. És ez nagyon-nagyon jól hangzik így a dolog, ugye? Azonban a folytatás az volt, hogy, és idézem, mint hogy azonban Csortos Gyula, akinek a torkában egy ér megrepett, néhány napig még pihenni kénytelen, a szerepnek erre az időre teljesen megfelelő helyettesítéséről kellett gondoskodni. Máig erővállalta ezt a szerepet, és a mai előadáson már ő is játsza. Tehát egy bravúros beugrás után a Csortost, az elegáns, hűvös, távolságtartó Csortost hasonló karakterrel helyettesítő Ajtai Andor helyett a komikus szerepekben ismerté vált, és a külsejét tekintve nem Csortosra hasonlító Máig Erőt állították be. És ez nagyon-nagyon erős sérelme volt ez Ajtai Andornak, hogy hát akkor ő most hogy mit csináljon itt? Tehát, hogyha egy bravúros beugrás után egy komikus színészt állítanak be az ő helyére, hogy Csortos pótolja, akkor vajon ebből mi lehet? És hát ez némiképp meg is viselte őt, de ez nem azt jelentette természetesen, hogy távozott a Víg Színháztól, csak éppen nem esett neki jól a dolog, de azért 43-ban, amikor lehetősége volt, átigazolt a Nemzeti Színházba. 1945-ben meg ismét a Víg Színházban volt, aztán pedig a Magyar Néphadsereg Színházába, aztán pedig a Jókai Színházba, aztán pedig a Madách Színházba, 73-ig, amíg vissza nem vonult a színészettől, ugye pár évvel később halt meg. De ez a Magyar Néphadsereg Színháza, ez emlékezetem szerint viszont ugyanúgy a Víg Színházat jelentette, tehát úgy nézzük a dolgot, hogy igazából a legtöbb időt ott töltötte. És ebben az időben már a második világháború után már a film szerepéről is híres volt, hogy rengeteg szerepet játszott, Úri Lányszobát keres, nem fogom ezeket mind felsorolni, de 1948-ban készült egy film, ami talán a leghíresebb film szerepe lett, ez nevezetesen Pongrász Grófot játszotta el a Beszterce Orszobában. Ugye a múltba menekülő bolondnak tartott Pongrász Grófot, Mikszáth Kálmán zseniális művének a feldolgozását. És hát az 50-es évekről írták róla, hogy hát bizony egy elegáns úriembert játszó színész az nem feltétlenül illet bele az 50-es évek ideológiába, ugye, akárhogy is nézzük. Hát úriembereket játszani abban az időben. És Arcia olyan dolog bizonyítani tudta, hogy bármit el tud játszani. Tehát még úszka szovjet darabokban is képes volt elővenni olyan karaktereket, akik ezt az eleganciától nagyon-nagyon távol álltak, és hitelesen el tudta játszani. De természetesen őtőle ez a rendszer meglehetősen távol állt, nem igazán tudott ebbe beilleszkedni, viszont nem politizált direktben. Tette a dolgát, tette amit kell, és egy idő után ez a szocialista realista, mondjuk úgy, hogy színművészet is felfedezte az ő jelentőségét. A Major Tamás, akinek ugye nagyon nagy szerepe volt a 45 utáni színészetben, egyebek mellett kérvényezte, hogy amikor Somlai Ortó és Rátkai Márton meghalt, akkor Ajtai Andort és Urai Tivadar szerződtessék a helyükre, mert ugye hasonló karakter színészetre szükség van, idézem Majort, kiket jelenlegi színházunkban legjobban nélkülözni tudnak. Tehát úgymond próbáltak magához csábítani őket. És aztán megtörténik vele az is, már megint az 50-es években vagyunk, hogy egész egyszerűen forgóbontó színházi megoldásokkal áll ő rendezőként, egy Karel Čapek darabot rendez, és fogja magát, és úgy csinálja meg ezt a film, ezt a darabot, hogy gyakorlatilag díszteretek nélkül rendezni meg a színpadot, mondanám, hogy csak a színészekre figyeljünk. És azt képzeljük ezt a 50-es években, hogy egy fekete körfűvérelőt játsszák a Cseh drámát, gyakorlatilag díszlet nélkül. Ez nem feltétlenül az 50-es éveknek a trendje, ugye? Akárhogy is nézzük. Tehát alapvetően valószínűleg őt némiképp zavarta is, hogy beskatujázták, és talán még lehetőség is volt számára, hogy másféle szerepekben is villantani tudjon. Egyébként pedig egy visszavonult, távolságtartó, hűvös ember volt, tehát ebben is hasonlított Csortosra. Ezzel együtt tudjuk, hogy megnősült. 1948-ban egy Hermann Katalin nevű hölgy elvált a férjétől, Somlicki Józseftől, és hozzáment Ajtai Andorhoz, és eleinte a Bimbó utcában laktak, majd pedig az Attila úton, és itt az Attila út kapcsán került elő egy nagyon érdekes történet. Nevezetesen a 20. századi magyar színész színház történet egyik legjelesebb kutatója, Bános Tibor írja le, hogy elment 1975 nyarán Ajtai Andor lakására, és megpróbálta rávenni az akkor már 2 éve nyilvánosodta a visszavonult színészt, hogy nyilatkozzon neki, szólaljon meg, de ő elhárította. És leírja, hogy felfigyelte, hogy milyen katonás, pontos, példás rend van a lakásba. Majd nem sokkal később Ajtai Andor meghalt, és amikor egy évvel később visszatért oda, akkor totális felfordulást fedezett föl. Ugye Ajtai úgy végrendelkezett, hogy ez a lakás az Erdélybe előrokonait illesse meg, ők pedig ugye neki álltak a lakást tanálni, és Bános Tibor felfedezte, hogy egy méhfuvar felirat van egyik sarokban, és itt talált meg egy lezárborítékot, és ebben a lezárborítékban megtalálta Ajtai Andornak a visszaemlékezését a színészségére. Tehát így nem lett az enyészetét, így nem tudta megmenteni, és az első mondat így hangzott, hogy megvallom őszintén, már nem hiszek a tapsban. Csak ki tudja, hogy miféle keserűség rejtezett az ő lelkébe. Ugyanakkor azonban mutatja a pálya iránti elkötelezettségét, hogy volt neki egy tihanyi nyaralója, és arról is gondoskodott ez a fontos és előrelátó ember, hogy ezt a nyaralót adják el, ezt tegyék pénzé, majd miután ez megtörtént, alapítsák meg az ő emlékét őrző Ajtai Andor díjat. Az Ajtai Andor díjnak a lényege pedig az, hogy évente egyszer utalmaznak, tehát ebből a pénzből egy férfi női színészt, jó volt, ami jelenleg 400-400 ezer forint, és Vígszínházi színészek kapják, tehát ez is őrzi az ő emlékét. Én egy nagyon érdekes egyéniségnek vélem őt látni annak alapján, amit tudok vagy tudni vélek róla, és lehet, hogy egy boldogabb rendszerben talán még sok oldalúban ki tudta volna bontakoztatni a tevékenységét, ezt nyilván nem tudjuk ma már megmondani, de akárhogy is van, hogy a magyar filmtörténet, a magyar színésztörténet zsenie, ez egy másodpercig nem kérdés, és hogy még egy nagy dolgot mondjak róla, hogy mennyire fontos volt számára a szakma. A Jászai Mari színész otthon bútorzatának a költségeit, Orti Anna, hogy a miniszterelnök Dinnyés Lajos mellett, vagy Bajor Vize mellett egyébként mellett ő finanszírozta. Tehát nem sajnálta erre a pénzt. De rendkívüli figura volt.
Igen, szuper. Nagyon köszönjük, hogy is rá is fölhívtad a figyelmet.
Szerintem mindenki hallgassa meg, a YouTube-on is fent van előadásában a híres dal többek között, vagy esetleg keressen felvételeket arról, hogy részletek szerintem vannak arról televíziós szerepléseiről, vagy akár még színpadi szereplés, abban nem vagyok biztos.
Ezt nem tudom, de hogy a film szerepei megvannak, az egészen biztos, és akkor megint csak idézném azt a bizonyos nekrológiát, amit már korábban nagyon érdekes módon lehet az ő személyiségét felvetni. Azt írta a nekrológírója, aki csak a monogramjával nevezte meg magát. Egyszer azt találtam írni róla, színészek máraia. Ezért úgy hallottam, kissé megneheztelt, hiszen ő alakította a toplongyos színészt is az éjjeli menedékhelyben. Hát a beskatujázás nem feltétlenül vált a kedvére, de hát, hogyha így magunk előtt látjuk az arcérét, lássuk be, hogy könnyebb volt őt elképzelni elegáns gófnok, lezüllött értelmiségének, bármi egyébnek, mint mondjuk vasgyári munkásnak.
Ez biztos. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon, nagyon köszönjük ezt a megemlékezést. Katona
én
Csaba.
A figyelmet, hogy betűzött a fülembe, úgyhogy most dudogatni fogok.
Oké. Tanulj meg komédiázni, Csaba. Főleg úgy, hogy emlékezzünk csak rá, hogy végül is Fogaras az csak Tusnád fürdő felé félúton van, úgyhogy ha már...
Nem vagyok benne biztos, hogy Fogaras erről a legbüszkébb, hiszen maradjunk így a bajt, hogy a Zsornán meg Babics Mihálynál.
Maradjunk. Köszönjük szépen, szervusz!
Sziasztok, minden jót kívánok!
Ajta Jandorról beszélgettünk, aki 120 évvel ezelőtt, 1903. július 25-én született, Katona Csaba történésszel.